Sokszor szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlévőket, és azokat is, akik az interneten hallgatják ezt a műsort. Kicsit összefoglalnám az elmúlt hetek történéseit, mert most egy-egy nagy eseményben vagyunk benne. Újra hirdetem azt, hogy jövő héten jön a vendégünk New Yorkból, Messiás hívő zsidó, és meglátogat minket testvérnők kíséretében. És hogy erre megfelelő módon felkészüljünk, ugye két hete már foglalkoztunk a zsidó nép eredetével, a szövetségekkel és sok minden mással, és úgy gondoltam, hogy akkor, hogy még jobban felkészüljünk erre a nagy eseményre, tovább folytatjuk ezt a gondolkodást. Már csak azért is, mert a múlt héten elment az idő, és több olyan dolgot kifelejtettem, vagy ki kellett hagynom, amilyen nem volt idő, ugye ezt most átkötésnek is használnám, és ezt a gondolkodást folytatnánk tovább. Ugye megnéztük a zsidó nép eredetét, megnéztük a szövetségeket, annak a különféle formáit, ugye biztos emlékeztek arra, hogy megnéztük az Ádámmal kötött szövetséget, a Noéval kötött szövetséget, az Ábrahám kötött szövetséget, és így jutottunk el a Mózes szövetségéhez, amit Isten, Izrael és Isten közötti szövetsége, és ezt a múlt hét alkalmából részletesen végigvettük. Valakit érdekel, meg tudja hallgatni az elmúlt heti tanítást. Most innen folytatnám, és egy picit, amit átléptünk, és a mai gondolkodás átkötéséhez szánnék, az a törvénynek a célja. Ugye eljutottunk oda, hogy a Mózessel kötött szövetséget, vagy az Izrael kötött szövetségnek egy nagyon-nagyon fontos része a törvény, a 613 parancsolatával. De valamilyen módon egy kicsit beszéljünk most arról, hogy mi a törvény célja, és utána szeretnék beszélni arról, hogy mi a jelenben mi történik. Ugye megnéztük a múltat, egészen Ábrahámtól, visszamentünk majdnem 6000 évet, 4000 évet, 4-6, igen. És valamilyen módon szeretném, ha eljutnánk most a jelenbe, és utána innentől fogva várjuk a jövő heti előadást. Tehát, hogy mi volt a célja a törvénnyel az Istennek, és miért ez mindenképpen fontos arról beszélni. Több ilyen cél is volt ez a törvénnyel. Az első ilyen cél, hogy leleplezze Istennek a szentségét, megmutassa az ő igazságosságát, az ő mércéjét, és ez a mózesi törvényekben jól látható, de az új szövetségben is olvasunk. A törvény második célja volt az ószövetségi szenteknek a viselkedés szabályt állítson fel gyakorlatilag. Ez is egy fontos része volt a törvénynek. A harmadik cél, hogy egy alkalmat adjon Izraelnek az egyéni és közös imádatra. Ugye a 3 Mózes 23-ban olvasok az Izrael 7 szent ünnepét, és ezek az ünnepek a zsidó nép életében rendkívül meghatározóak. De a negyedik célja az volt tulajdonképpen, hogy valami olyan a zsidó népet egy megkülönböztetett népként tartsa. Ugye abban az időben, ugye most vissza kell mennünk 3500 évet, abban az időben ez rendkívül fontos volt, nagyon sokféle nép élt, és nagyon-nagyon más világ volt, nagyon nehéz ezt most elképzelnünk, de valamilyen módon ez a megkülönböztetett népként való tartás számos törvénynek ez volt a célja. Így például az étrendre, az öltözködésre vonatkozó szabályokkal, hogy többféle, milyen módon kellett különbözni a néptől, hogy nyilván legfőképp az Isten tisztelet az imádatban, hogyan kellett az evési szokásokban, de még az egyéb más élettel kapcsolatos szokásokban is nagyon-nagyon fontos volt. És ez nagyon sok részletes szabályt tükröz, amely tulajdonképpen a mai napig megvan. Ma arról szeretnék beszélni, és ezt a részt egy átkötésnek szerettem volna használni a múlt heti szövetségekkel kapcsolatban, hogy mit jelent az ma zsidónak lenni. Ugye jönnek majd jövő héten a testvérnők, meg a testvérek, akik tulajdonképpen zsidó származásúak, és a múlt heti alkalmakon is mondtunk, hogy zsidónak tulajdonképpen valójában sokféle módon lehet zsidónak, de az igazi az, hogy zsidónak születni kell. Tehát ugye a zsidó nép úgy tartja, hogy a zsidó hitből nem lehet kikeresztelkedni, hogy egy keresztény azt mondja, hogy kikeresztel, vagy egy zsidó kikeresztelkedik, vannak ilyen megadások, de a zsidó hitből nem lehet, hiszen abban beleszületnek az emberek, csak bűnös zsidó lehet valaki, aki nem tartja a törvényt, ezt így tartják a zsidók a mai napig is. Tehát ez egy olyan szövetség, amely alapvetően születés által. Vannak más módok is, de most nem menjünk bele, maradjunk a fő utcán. születés útján lehet bekerülni, és arról szeretnék beszélni, és akkor most eljutunk a mostani korunkba, hogy ma, a 21. században mit jelent zsidónak lenni, és nyilván ennek a hagyományok is nagyon-nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak. És tulajdonképpen akkor még itt egy utolsó gondolat, és utána áttérnénk erre a területre, hogy volt egy ötödik célja, tulajdonképpen egy ilyen választó falat. A Mózes törvényeinek ötödik céljaként mondhatnánk azt, hogy választó falat képezett. És a mai napig nagyon-nagyon fontos a zsidó identitás megőrzése. A zsidók nem asszimilálódtak 3500 vagy 4000 éven keresztül, és a mai napig sem asszimilálódnak, és pontosan ez ennek a választó falnak a szükségszerűsége, és ennek a következménye, és ez a mai napig jól működik. Egy kicsit térjünk át most arra, hogy mit jelent ma zsidónak lenni, mit jelent a zsidó identitás, és ez azért fontos, mert hogyha a jövő héten majd halljuk, hogy olyanok, akik zsidóknak születtek, és tartják a zsidó szabályokat és a zsidó törvényt is, hogy tudtak mégis eljutni arra az útra, hogy Jézust tekintjék messiásnak. Ugye alapvetően a zsidó vallásnak van három nagyon fontos pillére, az egyik a tér, az idő és az embernek a szentsége. Ugye a zsidó vallás az egy helyhez kötött vallás, a tér az a Szentföld, illetve a jeruzsálemi szentély, ez egy alapvető része a zsidó vallásnak. Az idő az nagyon-nagyon fontos, a zsidó vallásnak különféle időrészei vannak, például a legfontosabb része a szabát, a szombat, a legnagyobb zsidó ünnep a szombat, és a különféle zsidó ünnepek, erről már beszéltünk, még egy párat kicsit fogunk beszélni. És nagyon fontos az ember, mint az Isten képmása. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy a nagyon sok közös, ugye a mi kultúránkat úgy nevezzük, hogy zsidó-keresztény kultúrkörben élünk, és ugye a kereszténység is a zsidó gyökerekből nőtt ki, és eddig nem túl sokat foglalkoztunk, de most talán ez egy jó alkalom arra, hogy ezt is végig gondoljuk. Tehát ha nézzük a térdimenziót, ugye nagyon sok olyan törvény van a 613-ból, amit csak Izraelben lehet megtartani, és ezért gyakorlatilag, és ezen kívül csak akkor, hogyha a szentély áll. Tehát a 613 törvényt ma nem tudja senki megtartani, és a zsidók is pontosan tudják, de mindenféle megoldásokat dolgoztak ki a rabbik. De hogy azt is látjuk, hogy 1948 óta Izrael újra visszatér a Szentföldre. Ugye beszéltünk arról, hogy a mai Izrael állam az nem egy tórai állam, az egy pogány állam, ugyanolyan pogány demokrácia, mint sok minden más, de ennek ellenére mégis van egy küldetése valamilyen módon, hogy előkészítse azt a végítéletek felé jövő nagy eseményt, amikor Izrael állama újra eljut arra, hogy egy tórai állam legyen. Ez ma teljesen elképzelhetetlen még, úgyhogy még a végidőknek ez a fejleménye eléggé távolnak látszik. Több ilyen gondolatot olvastam arról, hogy ma Izraelbe vezetnék a tórai államot, akkor az egyenlően napokat is viszik kb. 24 órán belül. Tehát nagyon-nagyon messze vagyunk ettől. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy ezekhez az 48 óta létezik egy állam, ahol nagyon sok olyan részt bevezettek, még a töredéke annak, mint ami a megfelelő zsidó állam működésre szükséges. De például a szabadnak a napja, az Izraelben egy nagy ünnep, leáll minden, ugyan nagyon sokan nem tartják ezt be, de ennek ellenére az állami szinten ez egy működő rész, hogy szombaton bezárnak a zsidó voltak, és nagyon sok minden bezár. Tehát a zsidó vallásnak egy nagyon fontos része az Izrael földje, Jeruzsálem, és azon belül is a szentély. Ugye, ha nézzük az időt, hogy mit jelent, és ez ma is ez így van, ez gyakorlatilag mondjuk azt, hogy 4000 év, mert igazából indítsuk Ábrahámtól a zsidó vallást, hogy erről beszéltünk, hogy ez durván, most nem menjünk bele a szőszál hazakatásba, de körülbelül 4000 éve így van, és ez a mai napig is tartja a közösség. Ugye az időre beszéltünk, és még kicsit fogunk beszélni a szombatról, de nagyon fontos a három zarándok ünnep, ugye erről is beszéltünk már, ez szintén nagyon fontos része mai napig annak, hogy valaki a bibliai értelemben zsidó legyen, majd később fogunk beszélni arról, hogy ennek milyen más módjai vannak. vannak az örömünnepek, van a zsidó naptár, és minden egyéb más. Egy picit menjünk talán azokba a részekbe most be, ami a mai napig érezhető, látható, és remélhetőleg jövő héten is fogunk ezzel találkozni. Ugye az első ilyen fontos dolog a zsidó identitásban a zsidó naptár. A zsidó naptárnak a keletkezése az időszámítás szerint 359-ben volt. Ez mai napig Izrael állam hivatalos naptára, Jeruzsálemben is. És ő se a babilónai naptár, ami jóval régebbi. Csak hogy képbe kerüljünk, ugye, ami a Gergely naptárt használjuk, és az egész világ a Gergely naptárt használjuk, ugye ez Gergely pápahoz kötődik, ami 1582-ben lett bevezetve, tehát itt egy nagyon nagy különbség van, de ugye azt is tudjuk, hogy maga a Gergely naptárnak az alapja, az ókori egyiptomi naptárnak az alapja, mint ahogy az izraeli babilóni naptárnál is volt egy találkozás, Egyiptomban nagyon sok szál összefut. De az nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a zsidó évszámítás teljesen más, mint a mi évszámításunk. A hónapok neve is teljesen más, mint a mi hónapra, ami a római neveket használjuk mindig a hónapoknak. És ugye az is nagyon fontos, hogy a zsidó naptár alapvetően a hold, ugye a napciklushoz, meg holciklushoz lehet a naptárt választani, a holciklushoz kötődik, ez azért kötődik a holciklushoz, mert a holciklusok jobban követik a mezőgazdasági termékeknek az idejét. Ugye a Gergely naptárnak a bevezetése is az volt, mindenféle elszélések voltak, és a naptárhoz régóta létezik, a mezőgazdasághoz nem igazából passzolt, és utána ezért élesztették ezt. De ennek ellenére a mi Gergely naptárunk leginkább a napciklusokhoz igazolik. De menjünk egy kicsit tovább, és nézzünk még tovább, hogy mi az, ami ma is meghatároz egy zsidó embert, és kit nevezünk egyáltalán zsidónak, ez a kérdés, ma, és most erről beszélünk. Lesz erről majd egy összefoglaló, de egy picit most még mindig menjünk végig a bibliai elveken. Ugye van a három nagy zarándok ünnep, ugye a Mózes törvényében olvassuk az ünnepeket, amikor minden zsidónak éjjében legalább egyszer illet felmenni, és ugye ezt Jézus családra is megtette, ismerjük az Új Szövetségből. Ez a Pészák, a Sávaut és a Szukkaut. Ugye a Pészakról, amit mi ugye húsvétként ünneplünk meg, ismerjük a történetét. Ugye ez a Pászkának az ünnepe, egyiptomi szabadulásnak a története. A hetek ünnepe gyakorlatilag ez a következő ünnep, amit ugye mi pünkösnek nevezünk. Ezt a zsidók úgy ünneplik, mint a sínai helyen a törvény átadásnak az emléknapja, emellett az új kenyérnek az ünnepe. És ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy ekkor ették az első új kenyeret, és ma is ez így van. És van az őszi záró ünnep, ez pedig a sátrak ünnepe, ez a három nagy zarándok ünnep, erről a mai napig minden zsidó ember megemlékezik. Ezen kívül vannak még nem bibliai ünnepek is, ez szintén része a mai zsidó kultúrkörnek, ez a Hanuka és a Purimnak az ünnepe. A Hanukát ugye azt szoktuk látni, amikor mi karácsonyt ünneplünk, és akkor kiteszik a Hanukát a sok-sok gyertyával. Ugye ez tulajdonképpen egy olyan ünnep, ami inkább történelmi ünnep, ugyanúgy a Purim, ugye az Eszternek, a bölcse Eszter könyvéhez kapcsolódik a Purimnak az ünnepe, és vannak a nagy ünnepek, ezek szintén nagyon fontos részei az identitásnak, ilyen a zsidó új év, ami most volt, biztos olvastátok az újságban, nemrég, néhány hete, volt a zsidó új év, a Rosh Hashaná, ez egy nagyon-nagyon fontos, itt a sófárfújástól, illetve a kvázi a zsidó új évet úgy tekinti, mint a megtérésnek az ünnepét, és megfelelő imákat mondanak ekkor, és van még a nagy ünnep, az engesztelés napja, a Jom Kipur, ami a szombatok szombatja, és az egyik legnagyobb ünnep a mai napig, és minden zsidó megünneplik. De egy kicsit beszéljünk a szombatról, hiszen ugye beszéltünk az előbb arról, hogy a mózesi törvények és az egész zsidóság kialakulása, és most menjünk vissza ebbe az időszakba, alapvetően egy ilyen védőfal, elkülönítés, megkülönböztetésnek szánták. De tulajdonképpen a szombat, ez a legnagyobb és a legszentebb zsidó ünnep a mai napig. Szombat, úgy szokták mondani, hogy a szombatnál csak a Jom Kipur a szentebb, És a Tóra is úgy mondja a Jom Kippurt, hogy a szombat a Jom Kippur a szombatok szombatja. És ennek a megtartása, ugye ez azért nagyon fontos, van egy ilyen rabbinikus mondás, ugye beszéltünk arról, hogy a kereszténység ellentétben a zsidóságnál nem megtérés nem egyéni, hanem nemzeti szinten kell, hogy megtörténjen. Van ilyen rabbinikus mondás, hogy ha Izraelbe csak két szabatot minden zsidó megtartana, akkor eljönne a messiás, és eljönne az az idő, amire várnak. De ugye ehhez az egész népnek, egész nemzetnek meg kéne tartani, és ugye ez nem nagyon van így. Ugye ezt tudni, hogy Izraelben ma élő zsidóknak kb. 80%-a nem tartja be ezeket a szabályokat. Ugye vannak az ortodox zsidók, akik ezt megtartják, és különféle felekezetek vannak, amely később fogunk beszélni. De ennek ellenére a szombat, ha valami igazán jellemző a zsidó identitásra, akkor ez a szombatnak a megünneplése. És ugye beszéltünk szintén, és összefoglalom most is, mert ez a mai napig szintén jellemző, tehát ez a védőfal, ez az elkülönés, ez a máshogy élésnek egy nagyon fontos része, hogy az étkezési szokások. Ugye az étkezési szokások, mert mindenféle szoktak mondani, hogy ugye azért alakult ez ki, mert hogy ez mindenféle egészségügy és egyéb dolgokra van szó, ez csak nagyon részben igaz, valójában más oka van ennek. Valójában, ugye néztük a különféle szövetségeket és a különféle, hogy hogyan alakult ki a vegetarianizmusból a húsevésen át, a sokkal szigorúbb zsidó húsevési formák. Ugye tudjuk, hogy itt vannak a kóser állatok, és ugye beszéltünk arról, hogy mi számít, most nem ismétlem meg, mi számít kóser állatnak, de ez a mai napig jellemző, és ez is meghatározó része a zsidó identitásnak, a zsidó ismeretőjeleknek. Ugye a megfelelő vágás is ide tartozik, és a kóser konyha is. Tulajdonképpen van egy szintén nagyon fontos rész a zsidó konyhában a húsos és a teljes ételeknek az elkülönítése. Ennek van egy olyan bibliai része, hogy ne főzd meg a gödőjét anyja tejében. És ugye mi a gödője? Ugye ez a kecske gida. Fiatal kecske gida. És ugye erről én nagyon sokféle értelmezést olvastam, mert ez az egyik bibliai alapja annak, hogy miért kell a teljes és a húsos ételeket elkülöníteni. És igazából ez a ne főzd meg a gödőjét az anyja tejében, ez egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, speciális zsidó gondolkodás az egész világgal kapcsolatban. Mert ugye nem csak a étkezésben, szombatban és minden másban különül a zsidóság, hanem alapvetően a gondolkodásmódban és az Istenhez való hozzáállásban is. Ez is egy kvázi az életnek a tisztelete, hogy milyen dolog az, hogy gyakorlatilag egy fiatal kecske bakolt az anyja tejében főznek meg. Az valahogy úgy viszonyog az ember ettől, természetes szinten is, de ez egy nagyon-nagyon szigorú szabály, és ez annyira szigorú szabály lett, hogy ez teljes egészében a zsidó konyhában mai napig így van, hogy a teljes és a húsos ételeket egymástól rendkívül módon megkülönböztetik. Ugye ma ott tartunk, hogy milyen zsidó szimbólumok vannak, és mi az, ami megkülönbözteti, és egyáltalán kit nevezhetünk zsidónak, mert nem is olyan egyszerű kérdés ez, mint gondolnánk. Ebben mindjárt kicsit később fogunk visszatérni. Ugye nagyon sok olyan szimbólum van, ami szintén jellemzi a zsidóságot. Ugye leginkább most már Izraelnek a térképe, ugye most már ugye a Dávid csillag is, de elmegyünk Izraelbe, és a zsidót megkérdeztek, akkor Izraelnek nem a Dávid csillag a jelképe, hanem mi a jelképe Izraelnek? A menóra. Elmentünk az izraeli parlamenthez, és az izraeli parlament előtt nem a Dávid csillag van, kitéve a hatalmas menóra. A menóra az igazi jelképe a zsidóságnak, nem a Dávid csillag. A Dávid csillag az jóval később jött, és inkább a zászlón van, de a zsidó identitás csak a menóra a alapvető része. De ugyanilyen fontos részei, hogy kit tekintünk zsidónak, és az azért sorolom fel, hogy utána át fogunk menni, hogy ma ez hogy van, és hogy látható. Ugye a megfelelő imádkozás, az imádkozásnak a mózesi törvényei, ugye fejfedő, imalepel és minden egyéb más, hogyha már igen, köszi Viktor, itt volt le kellett menni a Viktornak, mert családi esemény. Oké. Tehát a fejfedő, az imalepel és egyéb más részek, és ugye hát a legjellemzőbb része az imádkozásnak, ugye ma most már csak zsinagóga van, mert templom az nem nincs, tehát olyan zsidó templom, ez egy teljesen hibás keresztény gondolat, mert templom csak egy van a zsidó vallásban, csak zsinagóga van, ugye ma csak zsinagógák van, zsinagóga nem más, mint az írás felolvasásának a helye. Ugye a templom, ahol a szentély, az áldozatokat kell mutatni, annak megvan a szigorú leírása, ugye ez 70 óta nem létezik, de a zsidó nép lelkében és szívében a mai napig ez a legfontosabb dolog, ezt a szentélyt újra kell építeni. Erről még kicsit később vissza fogunk térni. De a lényeg, hogy nyilván a zsinagógákban a tóratekercs és ennek a tartozékai nagyon-nagyon fontos része. Ugye szintén megkülönböztetjük el a kippa, hogyha valaki elmegy egy zsidó eseményre, az a minimum, hogy azt tudja, hogy a kippát vinni kell magával, vagy ott adnak helyenként adott esetben. De az egy nagyon fontos, szintén egy nagyon fontos megkülönböztetjük el. Ugyanúgy a sófál, ami ugye egy külön hangszer, ezek mind részei annak, hogy kit tekintünk, vagy kit nevezhetünk zsidónak. És ugye, ha már beszéltünk egy picit a zsinagógáról, azért picit még menjünk vissza a szentély fogalmához, ugye ez ahogy kialakult, ugye a szent sátor volt az első, amiről beszéltünk, ami nagyon-nagyon fontos része volt, és utána így tovább lett a jeruzsálemi szentély, és utána ezt ugye 70-ben romaik lerombolták, ma már csak zsinagógák vannak. És egy picit most szeretnék átmenni ezek után a jelek után arra a területre, hogy a zsidó életnek a mai életben milyen állomásai, milyen jellemzői vannak, és mi jellemző a zsidó gondolkodása, a zsidó családokra. És akkor most térjünk vissza arra a részre, amit az előbb utaltam, hogy valamilyen módon, ha feltennék azt a kérdést, hogy ki számít zsidónak, akkor ti milyen választ adnátok? Már nem is olyan egyszerű ez a kérdés. Ki számít zsidónak? Ugye ez egy olyan fontos, ami az identitás vizsgálatának fontos része. Ugye ennek egy nagyon fontos meghatározó, hogy ezek az 48 óta van egy állam, és ott mindenféle szabályok és törvények vannak, mindegy pár szót fogunk beszélni. Ugye maga az identitás az egyszerre hordozza magában az etnikumnak és a vallásnak a jellemzőit. És ugye nagyon fontos, hogy a zsidóság definíciója attól függ, hogy milyen megközelítésből vizsgáljuk. Ugye a történelem során sokféleképpen határozták meg, meghatározzák meg mai napig az identitásukat. Ugye van a származási vonal, amiről beszéltünk, de ugye a származási vonalnál nagyon gyakori a vegyes származási vita, mikor az apa meg az anya zsidó vagy nem zsidó, és hogy mikor számít zsidónak a kevert származásoknak. Van a betérési vita, ugye beszéltünk arról, hogy elvileg létezik egy út, hogy valaki felveszi a zsidó vallást, hogy felvehető a zsidóság, és ennek mik a feltételei, és van az életvitel vita, hogy valaki tartja a szabályokat, vagy a törvényeket, vagy nem. Ugye, ha ezt nézzük, akkor meg kell néznünk azt az álláspontot, hogy az okori Izraelben a nemzetséget nem a személyeknek, hanem a családoknak volt szerepe, és nagyon fontos, hogy a férfi, mint családfő képviselt, ez az ókori Izraelről van szó, tehát a család státuszát ő határozta meg, tehát de facto ez apai leszármazás jelentett. De a rabbinikus zsidó vallási hagyományban, a halakában viszont a zsidóság kizárólag anyai származás útján öröklődik, tehát a rabbik a mai napig ezt az irányvonalat képviselik, és ez a mai Izraelben is egy elég nagy vitát okoz. És ugye szintén fontos a gyermeknek a státusza, a gyermekek betérését, ugye a nagykorúság elérésétől számítják, ami 12-13 éves körül van más a lányoknál, más a fiúknál, ezt majd kicsit később nézni fogjuk. És ugye nagyon-nagyon fontos, erről beszéltem az előbb, hogy a zsidó státusz a rabbinikus felfogás szerint nem szüntethető meg. Tehát a zsidó hitból való kitérés az nem lehetséges. Aki persze ezt megteszi, vagy nem tartja a szabályokat, vagy nem foglalkozik ezzel, az úgy tekintik, mint egy bűnös zsidó, de a zsidó hitből nem lehet kilépni, mert egy születés által teremtődik meg, ugye beszéltünk erről. És az az érdekes, hogy az Izrael államban, ugye most a mai Izraelről beszélünk, a joghatósággal bír az ortodox rabbi tanács, akik még ezt eldöntik, mereven ragaszkodik ehhez a halakik sáspontoshoz. Tehát gyakorlatilag ugye a mai Izraelben befogadnak mindenkit, akinek ha csak egy nagymamája tudja igazolni, hogy egy nagymamája zsidó, az már mehet Izraelben, és megkapja az állampolgárságot. De ennek ellenére van egy kettőség, és ezt mi is tapasztaltuk az idegenvezetőknél, aki ugyanezt megerősítette, az volt 2 évvel ezelőtt, hogy úgy működik, hogy Izraelben nincs polgári házasság. Nagyon fontos szabály, Izraelben csak egyházi házasság létezik, de ezt a rabbik, nyilván rabbik vezetik. És a vallási házasság az ortodox rabbi tanács a halakikus értelemben engedélyezi, és ez óriási vitát szokott eredményezni, hogy ugyan lehet zsidó állampolgár, de meg akarsz házasodni, és a rabbinikus tanács úgy dönt, hogy te nem házasodsz meg, hogy gyakorlatilag egy elég furcsa helyzetbe kerülsz, és ez a mai napig így van. És akkor most nézzük tovább, csak hogy bonyolítsuk ezt a kört, hogy mik azok a jellemzők, most így ezeket így összevettük, és egész a mai napig, ugye sok ezer év után mi kit tekintünk zsidónak, ugye mik azok az ismérvek, amik ezt mai napig mutatják. Ugye az első, ugye a körülmetélés, ez egy nagyon-nagyon fontos szabály, az zsidóságnak a 8 napos korában a fiúgyermeket körül kell metélni, amíg akkor is a szombat van. Ugye a szombatnak a betartása, a kóser étkezés, ünnepek betartása, törvényszokások betartása, az öltözködés és a zsinagóga és a zsinagóga járás, ezek mind nagyon-nagyon fontosak. De egy picit nézzük szintén tovább, hogy hogyan gondolkodnak a zsidók azokra a dolgokra több ezer éven keresztül, amik ma olyan nagyon-nagyon bonyolultak, nehezek és nehezen működőek. Én úgy gondolom, hogy nekem az a meggyőződésem, hogy nagyon sokat tudunk tanulni a zsidóktól, ezért is örülök ennek a jövő heti találkozásnak. És ha kicsit megnéznék, hogy hogyan tekintenek az életnek a legfontosabb részeire, az szerintem nagyon hasznos lehet. Mert olyan stabilitást adott az embernek ebben a mai világban, ahol 20-30-50 évente változnak az ideológiák, hogy egy több ezer éves gondolkodásmódot érdemes végignézni. És akkor nagyjából itt is fejeznénk be, ezek rövidebb alkalmazza mondanak ezzel kapcsolatban. Tehát hogyan értelmezik a családod és a gyermekvállalást a zsidó kultúrában több ezer éve? Tehát nagyon-nagyon fontos a család, ugye nem csak a társadalom legkisebb egységére tekintenek, hanem a zsidó életnek a központja, abszolút központja. És a házasságra a zsidók úgy tekintenek, hogy a házassággal a teremtéskori paradicsomi állapotot igyekszünk visszaállítani, amikor a férfi és a nő még egy test volt. Tehát így tekint mai napig a zsidó ember a házasságra. És ugye nagyon fontos dolog, hogy a házasság során a férfi és a nő csak fizikailag, de spirituálisan is egyesült, és a test és a lélek egyé válik. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolkodás, és mindenféle más tekintetben, amikor a házasságot ma olyan ezer módon és ezer oldalról támadják, az embereknek ez nagyon-nagyon fontos tudomásul venni, és én úgy gondolom, hogy ez a kereszténységnek ugyanez a gondolkodásunk, hogy nagyon-nagyon sok közös dolog van, de van néhány különbség is azért a gondolkodásunk között, hogy egy kapcsolat egy nő és férfi között az nem csak fizikai, hanem spirituális, lelki-szellemi kapcsolat is egyben. És ezt ugye ma nagyon-nagyon kevesen veszik figyelembe. Ugye beszéltünk még az ádámi szövetségről. Ugye az ádámi szövetségben a Tóra első parancsolata a gyermeknemzés, ami úgy szólt 1 Mózes 1.28-ban, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hogy megtöltsétek a földet és meghódítsátok azt. Tehát ez ugye a mai napig azért működik a világ minden részén, de természetesen a zsidóknak ez egy nagyon-nagyon fontos szabálya. És úgy tekintenek a mai napig a zsidó családban, hogy gyermeket vállalni az a hitnek a bizonyítéka. A hitnek a bizonyítéka, hogy hiszünk ebben. És nagyon-nagyon fontos rész a születés és névadás. Ugye van egy ilyen, és ez egy érdekes gondolat, megmondom őszintén, nagyon sokat gondolkodtam ezen, és amikor ezt megtaláltam, ezt olyan nagyon érdekes, hogy is mondtam, ezt mondom, mindenképpen el fogom nekem mondani, Ugye azt mindjárt tudjuk, és ezt zsidók is itt tekintnek, a gyermek születése a legvidámabb és a legcsodálatosabb pillanat egy ember is talán életében. Gondolom, hogy ezzel egyetértünk, ez valóban egy fantasztikus és gyönyörű nagy öröm. A zsidók úgy tekintenek, hogy a gyermek lelke fogantatáskor lassan leköltözik a földre a lelkek birodalmából, majd születéskor végleg a fizikai világra és a testbe költözik. Ez egy nagyon érdekes gondolatsor, én ezzel nagyon sokat foglalkoztam egy időben, hogy van ez, és hogyan működik. De ha ezt így végig gondoljuk, és még egyszer felolvasom, mert ez szerintem annyira fontos dolog, mert ugye nem csak test, hanem lélek is az ember, hogy a gyermeknek a lelke fogantatáskor, már ugye ez nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sok vita volt arról, hogy vannak ilyen, hogy mikortól van meg a lelke a gyermeknek, fogantatás volt, ez egy teljesen egyértelmű. És ez mind a keresztény és mind a zsidó gondolkodás szerintem ebben teljesen egyetért. Ők ezt úgy gondolják, hogy de ez is egy érdekes gondolat, hogy ez egy folyamat. Tehát, hogy a fogantatáskor leköltözik a földre, és amikor megszületik, akkor gyakorlatilag véglegesedik, és akkor kerül a testbe. Nekem nagyon-nagyon sokat mondott ez a gondolat, úgyhogy ezt gondoltam, ezt elmesélem nektek. Kicsit menjünk tovább, néhány dolgot itt most megint átlépek, hogy tudjunk időben végigvinni. Van egy érdekes kor, ami nem jellemző a keresztény családoknál, ez a 3 éves kor. Tehát a zsidóknál, amikor egy gyerek 3 éves lesz, akkor ezt úgy tekintik, van egy ilyen mondás, az első hajvágás. Az ortodox zsidók a gyereknek a haját első 3 évben nem vágják le. Tehát nagyon sok mérföldkő van, és egy zsidó családban a gyerek 3 éves korán ez egy olyan mérföldkő, és tulajdonképpen úgy azért tekintek ezt egy mérföldkőnek, épp a pszichológiában is ez így van, a modern pszichológiában is, hogy a gyerek az első 3 éves koráig gyakorlatilag szinte minden kialakul, és ami történik a gyerekkel az első 3 évben, az szinte meghatározza az egész életét, biztos ismertek a gyerek pszichológiát, ha nem, akkor nézzetek utána. Tehát érdekes mondom, ez a több ezer éves gondolkodást a mai modern pszichológus 100%-ban alátámasztja. Tehát azt gondolják, hogy a gyerek már elég értelmes ahhoz, hogy megértse a Tóra parancsolatait és a zsidó szokásokat, és lassoskán elkezdik nevelni a gyereket. Ugye ezt tudni kell, és hogy az új szövetségben is van egy ilyen fontos rész, amikor beszélnek arról, hogy van egy pár ilyen tévkézlet a keresztényekben, hogy a zsidó tanítványa Jézusnak azok analfabéták voltak. Ez teljesen hibás. Teljesen hibás dolog. Ugye nem voltak farizeusok, nem voltak írástudók, de nem azt jelenti, hogy nem tudtak írni, olvasni. És ez szintén nagyon fontos, ez több ezer év volt, a zsidó gyerekeket 5 éves koruktól 15 éves, már az ortodoxról beszélek most, akik a Tóra szájában, hogy 5 és 15 éves koruk között elkezdik a Tórát tanítani, tehát egy ortodox családban felnőtt zsidó 15 éves korára gyakorlatilag fejből tudja az Ószövetséget. Budapesten is van, ugye, van egy ilyen zsidó iskola, ez egy elég liberális, tudni kell a 12. kerületben, ez messze nem amit az ortodox családok követnek, de Izraelben nagyon sok ilyen van, és nagyon sok, mai napig van nagyon sok ilyen zsidó család. Tehát a zsidónak a tanítvány, ők is pontosan tudták, hiszen Péter is pontosan idézte a Tórát, nem szó szerint, de a lényegét elég jól tudta, és az összes Jézus tanítvány is pontosan tudta ezt. Ez pontosan ennek a hagyománynak van, hogy 3 éves korban már alkalmasnak tekintik, de igazából 5 és 15 éves kor között tanítják meg az embereket. És ugye úgy van ez, hogy ez ilyen ősi hasszid, ez is egy csoportja a zsidóknak, a hasszid szokás, hogy a fiú gyermeknek nem vágják le a hajukat 3 éves korukig. Érdekes mondanának a lányoknál van így, mert általában a lányok haját nem vágjuk le, de náluk ez a fiú gyerekeknél van ez így. Ennek különféle magyarázatai vannak, most nem mennék vele. Itt megint van egy másik mérföldkő, ami szintén érdekes, és szerintem ezen is érdemes elgondolkodni, hogy a Tóra törvényei szerint egy gyermek, fiúgyermek esetében 13, lánygyermek esetében 12 év alatt számít gyereknek. Tehát ha valaki mondjuk fiú esetében elhagyta a 13 éves kort, vagy a lánya 12 éves kort, az már büntethető a Tóra törvényei szerint. A PTK szerint még nem, meg a polgári törvények szerint nem, de a zsidó törvények szerint már igen. ez úgy tekintik és úgy nevelik a gyerekeket, hogy gyakorlatilag 12 év alatt nem köteles a túl a parancsolat betartani, de utána már igen. Ugye van a férfi elvatás szertartása, mindjárt kicsit később fogunk beszélni, szintén ez a bár és a bár micvá nevű héber szavakkal van. Ugye a felnőtté válás, ugye a fiúk esetén 13, lányok esetén 12 éves korban történik, és innent fogva a vallásjogi szempontból vége a gyermekkornak, és az ember a tetteinek a felelőssége már nem a szülőt, hanem a gyerekeket terheli. Ez egy érdekes dolog, megállapítás, de az a mai napig az ortodox zsidóknál ez így van, és úgy gondolom ezen is érdemes elgondolkodni. Szintén van egy kedves dolog, hogy hogyan gondolkodnak az esküvőről, meg a párválasztásról. Ugye ez egy szintén fontos része ugye a zsidóknál, a zsidóknál működik egy házasság közvetítői szolgálat, aki ismeri a zsidókat, meg a zsidó életet. Ott vannak idősebb hölgyek, akinek az a dolguk, hogy összehozzák a fiatalokat. Ugye a zsidó csak zsidóvá házasod az össze. Alapvető szabály, most még ne is beszéljük másról. Ismerjük a Hegedűs a háztetőn történetét, feldolgozta ezt a problémát. És ugye úgy gondolják, hogy a házasság az egy Isten által alapított intézmény, ebben úgy gondolom, hogy keresztények és a zsidók is egyetértenek, és ezért nagyon fontos, hogy Isten törvényei szerint kell megkötni. Van egy érdekes gondolat, amit szintén nem ismertem, amikor felfedeztem, gondoltam, elmesélemetek, mint egy érdekességet. A Talmud, ugye ez a zsidó hagyomány, a Talmud szerint az égben az ember születése előtt 40 nappal kihirdetik, hogy ki lesz a társa az élete során. Mit gondoltok el? A zsidó folklórban gyakorlatilag az emberek ezt a kiválasztott társat keresik. Még egyszer felolvasom neked, nektek, hogy a Talmud szerint az égben az ember születése előtt 40 nappal kihirdetik, hogy ki lesz az embernek a társa. És ezt kell megkeresni fiúknak és lányoknak, ez nem könnyű feladat, ezt a fiatalok mindig is nagyon nehezen, minden korban szerintem nagyon nehéz feladat volt, hogy mindenki megtalálja az ő társát, de van egy ilyen talmudikus gondolkodás, ez csak mind érdekes dolgot szeretnék tenni, és hogy a gyűrűhúzás onnan, ugye mi is megszoktuk ezt, ez egy több ezer éves zsidó szokás, hogy a szertartás során a férje, a felesége újra egy gyűrűt húz. Tehát ezt is mi gyakorlatilag innen vettük át, és innen örökítettük át. És van még egy nagyon fontos szokás, ami az elmúlt 2000 év óta szokás egy zsidó esküvőn. Nem tudom, biztos nagyon sok hollywoodi filmben láttunk zsidó esküvőt. Nagyon ritka az olyan film, hogy ne legyen valamilyen módon valami bekalva. És nem tudom, hogy láthatok-e, hogy a zsidó esküvőnél a szertartás végén a vőlegény a lábával összetörj üvegporrat. Ezt nagyon sok filmben láthatjátok, csak sok ember nem tudja, ez miért van. Ezt ugye nem magyarázzák meg általában a filmekben, nem úgy mondják, ez a zsidó folklór része. Nos, ez azért van, hogy a pohártörés zaja emlékeztessen mindenkit arra, hogy a zsidó öröm nem lehet teljes addig, amíg nem áll ismét újra Jeruzsálemben a szent. Tehát amikor láttok egy hollywoodi filmet, és ott mindenféle szép dolgok vannak, és egy pohár, általában beszokták ezt játszani, hogy egy pohárt összetörnek, ez ezért van. Hogy bármilyen nagy öröm egy esküvő, nagy esküvőn nagy öröm van, egy vigadozás van, hogy járom, és ez így helyes, mégis ez teljesen rendben van. De ez is egy olyan érdekes szokás, és ez azért nagyon fontos, mert ugye sokszor beszéltünk mi már a harmadik szentély felépüléséről, és már itt nagyon-nagyon sokan, sok irányból kezdtünk el gondolkodni, de ez ennyire fontos, hogy benne van a mai napig a zsidó identitásban. És ugye, hogy ha már nézzük a modern életet, mit gondoltok, mi a zsidó szokás a válással kapcsolatban? Létezik-e válás a zsidóknál? Hogy ne lenne, hiszen maga Jézus is beszél erről. Ugye ez a mai napig ők ugyanúgy a törvények szerint, a zsidó Mózes törvények szerint követik, és azok a zsidók, akik ortodoxak. Tehát a házasság feloldatását, a válást, van egy zsidó vallási jog gyakorlatilag, bonyolítják le, és ugye úgy szól, és ezt ismerjük mi is az új szövetségből, hogy a válás egy válólevél. Héberül getnek mondják ezt a válólevelet, átadásával történik, És ezt nyilván szakavatott rabbik készítik el egy rabbinikus bíróság jelenlétében. És ezt innentől fogva gyakorlatilag maga a közösség rabbia őrzi. Mint ahogy annak idején ugye a keresztény templomokban is a keresztleveleket és a mai, ami nem volt állami nyilvántartás, és a mai napig a templomokban őrizték, ezt a rabbik már gyakorlatilag több mint 1500 éve így végzik. És egy picit még egy pár gondolatot szeretnék, hogyha ha megolvasnak, hogy mit gondoltok, hogy mi a zsidó kultúrának, gondolkodásnak a véleménye az öregedésről, az időskori visszavonulásról. Ugye beszéltünk arról, hogy az, hogy nyugdíj, az a héber szótában nem is létezik. Nincs szó, héber szó arról, hogy nyugdíj. A nyugdíj tulajdonképpen egy teljesen természetellenes állapot, néhány száz éve találták ki, több ezer éven keresztül nem létező kategória volt. De hogy ez mennyire így van, talán érdemes ezt a közel 3500 éves gondolkodást végigvinni. Ugye nagyon-nagyon fontos dolog, és ugye itt arról van szó, hogy sok ember, és ez ugye a mai kornak, utóbbi 1-200 évnek a gondolkodása, amit belég súlykoltak, hogy azt hiszik, hogy az életnek a legfontosabb célja, hogy minél jobban kihasználjuk az anyagi lehetőségeket, kényelemben éljünk, és megfelelő módon a nyugdíjas korunkra megfelelő biztonságot képezünk. Ez abszolút nem biblikus. Abszolút nem biblikus. Ugye arról, és akkor egy picit menjünk bele ennek az egyéb részeiben, ugye abból induljunk ki, az ember alapvetően egy spirituális lény, akinek végülis az igazi gazdagságát, az intellektusát gyakorlatilag a spirituális nyereségben mérik fel a zsidók, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a lélek, ugye ezt tudjuk, és ezt a zsidók is pontosan így gondolják, hogy a lélek ellentétesben nem öregszik, hanem fejlődik. Ugye a fizikai testünknek van egy szabályszerű törvénye, ugye erről sokat beszéltünk, hogy ezt már fel is ismerték, éppen most tegnap vettem egy ilyen könyvet annak az amerikai tudósnak a könyvét, aki a DNS-t, az amerikai kormányban DNS kutatást irányította, most nem még jelent meg, az a szív, hogy az Isten ABC-je. Ajánlom ezt a könyvet egyébként, nagyon jó könyv, az Isten ABC-je. És ugye beszéltünk arról, hogy a maga az öregedés, az be van programozva a DNS-ünkbe, a sejtekbe. Tehát ugye ez egy szoftver. Egy szoftver, és most már ugye feltérképezték az egész emberi genomot, ami egy óriási munka volt az egész emberiségnek, talán egyik legnagyobb munkája volt, hogy megfejtsék azt a kódot, ami a DNS-be be van írva, és ugye most már egyértelműen látjuk, és erről ti is többször beszéltünk, hogy az öregedés egy szoftver, és most már nagyjából azt is tudják, hogy ez a genetikában hol van, tehát nagyon közel állunk ahhoz, hogy ha a génsebészet olyan szintre jut, akkor az öregedést meg lehet állítani, akár vissza is lehet fordítani. És erre vannak már tudományos kísérletek, és vannak erre módszerek is, és különféle részek is. De ettől függetlenül sokan azt mondják, hogy már csak azért is itt kell lenni a világ végének, mert ha ez így halad tovább, akkor ide eljutunk, akkor ez már az életnek egy olyan szakasz lesz, ami nem működik. De a lényeg az, mindent félretéve, hogy a test öregszik, a lélek nem, ezt mi magunk is megéljük, biztos ti is éreztétek azt, én ezt folyamatosan úgy érzem, hogy mikor felkelek, és a tükörben nézek, akkor azt mondom, hogy nem értem ki ez az öreg ember itt velem szemben, lélekben mindjárt fiatalok vagyunk, ugye, idősebb testvérek. És ez teljesen természetes állapot, pontosan ez, mert a lélek az nem öregszik, hanem fejlődik. És ezért a zsidóság teljesen máshogy tekint az időskorra. Ugye most ebben a nyugati kultúrkörben, ugye főleg a reklámok miatt, ha megnézzük egy reklámot, mik vannak fiatal, szép, gyönyörű emberek, akik egészségesek, és csak ez számít. Tehát a fitness, a sport, az egészségkultúra, a szépségipar, a szépségkultúra, mindenről szól, hogy csak az számít embernek, aki szép és fiatal, de mindnyáján tudjuk, hogy ez egy viszonylag rövid szakasz az életünknek. Akármilyen szép, akármilyen jó, de mi fiataloknak sajnos üzenjük, hogy járjunk, hogy ez egy rövid szakasz az életünknek. És eljutunk mindenképpen, akár így, akár úgy, de az öregedés felé. De nagyon-nagyon fontos, és ez szintén egy ilyen nagyon nagy tanulság, és ha valamit tudunk tanulni a zsidóságtól, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mennyire becsülik meg. Én 2 éve voltam Izraelben egy társasággal, egy 50 fős társasággal, mennyire meg a fiatalokban egész belenövelik, de az egész kultúrába belenövelik az időseknek a tiszteletet. Ez Nyugat-Európában, nyugaton, meg Amerikában töredéke sincs, sőt, inkább az ellenkezője. Ugye ma a nyugatékkal arról van szó, hogy menj nyugdíjba, add át a helyedet, lépjél már félre, hiszen a fiataloknak szüksége van az állásodra. Nagyjából ez a tendencia, ez egy teljes egészében pogány és bibliaellenes gondolkodás. Milyen megnézzük miért. Éppen ezért úgy gondolják a zsidók, hogy az öregedés időszakában nem szabad csökkenteni az aktivitás szintjét. Mivel az idősödő ember spirituális értelemben egyre erősebb. Nekem volt, biztos talán meséltem, volt olyan személyes ismerősöm, egy 20 éve nálunk dolgozik egy hölgy, a férje az katasztrofa idelemnek a vezetője volt, és olyan, azt hiszem, 40-45 éves korban nyugdíjba mennek. Ő is aktív volt, nyugdíjba ment, egy panellakásba laktak a harmadik kerületbe, gyakorlatilag amikor nyugdíjas lett, gyakorlatilag 3 éven keresztül szinte sem más nem, beült, nézte a tévét, alig mozdult ki. 3 év múlva meghalt. 3 év múlva. Nem volt igazából különösen semmi, nem volt rákja, nem volt semmi baja. Nyilván ebben a gondolkodás, meg ebben a szemületben gyakorlatilag teljesen leállt. És ha a szervezet ezt érzek, hogy leállt, gyakorlatilag ennek ez a következmény. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az öregedés időszakban nem szabad csökkenteni az aktivitás szintjét. Ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Az ember arra teremtetett, hogy spiritualizálja az anyagi világot, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az igazi boldogságot csak spirituális fejlődés eredményeivel érhetjük el, és ez gyakorlatilag az időskorban a léleknek a fejlődésével egyre inkább kibontakozható. Tehát nagyon fontos az öregedés és a megértésének egy nagyon-nagyon fontos kulcsa, hogy az időtlen lélek elsődlegességének a felismerése, hogy mi számít az emberben, a test vagy a lélek. Itt nagyon elválik. Ugye ma a világ teljes egészében testies gondolkodású, nagyon-nagyon materialisták és testiesek vagyunk, de ez az idő kultúrában abszolút nem így van. Tehát mikor az ember öregszik, tehát nagyon fontos fizikailag csökken, de nagyon fontos, hogy ez a spirituális életben nem így van, és ennek nagyon-nagyon fontos odafigyelni. Oké. Egy picit itt most lapozunk, és átmegyünk a továbbiakban, és ezt most nem fogom annyira hangsúlyozni, hiszen azt hiszem erről. Tehát a lényeg hogy az, hogy nyugdíjban megyünk, és visszavonulunk, az a gyakorlatilag aláírtuk a halálos ítéletünket. Ez nagyon fontos, és ez egy abszolút bibliai gondolat ennek, és ezt látjuk is. Ugye a szintén egy utolsó része, hogy be is fogom fejezni, nagyjából az időm is lejárt, nagyon fontos része, nem tudom, járt-e már valaki zsidó temetésen? Ugye azt nagyon fontos tudnunk, ha elmegyünk egy zsidó temetés, akkor ne vigyünk virágot. Ez az első dolog, mert ugye ezt ugye el szokták követni a keresztények. Ha elmegyünk egy zsidó temetés, akkor mit kell vinni magunkkal? Kis apró kövecskét. Apró kövecskét, amikor a zsidó temetése összejönnek az így van a budapesti temetőbe is, akkor nem virágot visznek, letesznek egy apró kis kövecskét gyakorlatilag, mert ez a tiszteletadásnak a jele. Ugye azt tudjuk, hogy az ember testileg véges ideig van a fizikai világon, és ugye nagyon fontos, hogy a lelkünk halhatatlan, és hogy itt mindenféle ideológiák vannak, meg itt jönnek azzal, hogy a lélek halhatatlansága az most hogy van, mint van, de ez egy szintén is egy nagyon nagy értéke van szerintem a zsidó testvérek gondolkodásának, hogy ez a több ezer éves bibliai alapú gondolkodás ez, hogy igenis a testünk mulandó, de a lelkünk halhatatlan. És nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Ugye a zsidó temetés az nem egy akkora nagy tragédia, mint egy keresztény temetés. Ezt az élet természetes körforgásának tekintik, és nincsenek is olyan nagy síróasszonyok, elmegy valaki egy keresztény temetésre, akkor vidéken vannak olyanok, hogy síratóasszonyok. És ha valaki meghal, akkor a síratóasszonyok oda mennek, azt se tudják, hogy ki halt meg, azt se tudják, hogy mi van, de ők szépen sírnak, mert ez így élik. De ez a világ más részén is így van. Tehát tulajdonképpen ugye a testi halált ugye az új szövetségben is, és ez így van az új szövetségben is, hogy tekinti Jézus, azt mondja, mint amikor ő elalszik. Egy alvás. Ugye amikor Lázárhoz hívják őt, és akkor mondják, hogy gyere, mert milyen baj, hogy nem jöttél 3 nap akar, hiszen már 3 napja halott. Azt mondja, nem halott, ez csak alszik. És akkor Jézus kinevetik. Sokféle új szövetségi fordítás van, de igazából megnézzük a görögöt, akkor látni fogjuk, hogy kinevetik, hogy mondasz te ilyet. mert az emberek ugye teljesen más gondoltak erre, és ugye azt ismerjük a történetet, hogy Jézus feltámasztja Lázárt a halottak közül. De valamilyen módon, ez szintén nagyon fontos, hogy ugye van az első halál, és van a második halál, a Bibliában ezt ismerjük. Az első halál az gyakorlatilag mint egy elalvás. Olyan, mint egy elalvás, és valamilyen módon része egy természetes körforgásnak, és ugye tudjuk, a feltámadáskor fog ez utána a második szinten megvalósulni. Nagyjából ennyit szerettem volna én mondani, de talán még itt érdemes visszamenni az egész gondolatnak az elejére, és ezt mindezt azért vettük ma át, és azért beszéltünk erről, hogy ha jövő héten jönnek a vendégek, akkor tudjunk jó kérdéseket feltenni, és legyen egy picit alapfogalmunk arról, hogy mit jelent az, hogyha valaki zsidó létére elfogadja Jézust messiásnak. Ugye a zsidóknak a nagy része ez a mai napig nem így tekint erre. 1960 körül indultak azok a mozgalmak, nem túl régi, 1960. 60-as éve indultak azok a mozgalmak, ahol az egyre több zsidó, rabbi zsidó közösségek jönnek arra, és felfedezik az írásokból, felfedezik, hogy igenis Jézus volt, Jézus a messiás. És azóta ez a mozgalom növekszik, ennek egyébként a világ New York a központja, New Yorkban a legtöbb messiás hívő zsidó felekezet. Nekem is van a feleségemnek egyik legjobb barátnője, aki Chicagóban lakik, és amerikai ügyvéd, ő egy ilyen messiás hívő zsidó közösségbe jár. És a férje zsidó egyébként ennek az Ági nevű ismerősünknek. Tehát én nagyon-nagyon várom már ezt a jövőleti alkalmat, úgyhogy kérek mindenkit, hogy készüljünk és imádkozzunk ezért az alkalomért. És ez a három alkalom talán egy picit hozzásegített mindenki lesz ahhoz, hogy egyáltalán legyen képünk arról, hogy mit jelent az, hogy valaki zsidó. Mert nagyon-nagyon nagy, ugye van, aki ezt kulturális értelemben veszi, van, aki ezt vallási értelemben veszi, van, aki ezt nemzeti, nagyon-nagyon sokféle elképzelés van, de talán egy picit sikerült valami képet adni arról, hogyha jönnek jövő héten a várva várt vendégeink, akkor tudjunk velük beszélgetni és kérdéseket feltenni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, már ennyit szerettem volna elmondani, és találkozunk jövő héten.